kedves gyülekezet, a mára javasolt szakasz megtalálható a zsidókhoz írt levél 5. részében, az első 9 verszakban, melyet ülve hallgassunk meg. Zsidókhoz írt levél 5. részéből így szól Isten igéje: mert minden főpap emberek közül választatván emberekért rendeltetik az Isten előtt való dolgokban, hogy ajándékokat és áldozatokat vigyen a bűnökért. Aki képes együtt érezni a tudatlanokkal és tévejgőkkel, mivel hogy maga is körül van véve gyarlósággal. És ezért köteles miképpen a népért, azonképpen önmagáért is áldozni a bűnökért. És senki sem veszi magának egy tisztséget, tisztességet, hanem akit Isten hív el, miként Áront is. Hasonlóképpen Krisztus sem maga dicsőítette meg magát azzal, hogy főpap lett, hanem az, aki így szólt hozzá: én fiam vagy te, ma szültelek téged. Miképpen másutt is mondja: te örökkévaló pap vagy Melkisédek rendje szerint. Ki az ő testének napjaiban könyörgésekkel és esedezésekkel, erős kiáltás és könyhullatás közben járult ahhoz, aki képes megszabadítani őt a halálból, és meghallgattatott az ő Isten félelméért, ám bár fiú, megtanulta azokból, amiket szenvedett, az engedelmességet, és tökéletességre jutván örök üdvösség szerzője lett mindazokra nézve, akik neki engedelmeskednek. Elég nehéz az a szöveg, ami előttünk áll, de ennél eszenciálisabban nem lehet megfogalmazni mindazt, amiről a nagypénteki csoda, az az örömteli üzenet, ami egyfelől fájdalom, másfelől pedig örvendezés szól, nem lehet másként elmagyarázni és összefoglalni, mint ahogyan a zsidókhoz írt levél szerzője, akiről igazából nem is tudjuk, hogy kicsoda, összefoglalta ezt. Nagyon sokan azt gondolják, hogy Pál apostol a szerzője a zsidókhoz írt levélnek, mert a nyelvezete, az üzenete és a teológiai mondandója az nagyon hasonlít ahhoz, amit Pál a leveleiben megfogalmaz. De mégis sokan vitatják ezt, és megvannak ennek a maga okai, és az is nagyszerű üzenet, hogyha nem tudjuk, hogy ki az, aki szerezte, mert így sokkal inkább arra az üzenetre tudunk fókuszálni, amely ebben a levélben szerepel, olyanoknak szólt, és kezdetben ez a levél, az a címfelirata, hogy Héber levél, akik a zsidóságból jöve tapasztalták és hitték el, fogadták el, hogy megérkezett a messiás, és nem kell tovább már a messiás eljövetelére várni. De nem csak nekik szól, hanem neked, nekem, aki itt ülök, itt állok a szószéken, te itt ülsz a padban, hogy voltaképpen hogyan is viszonyuljak ahhoz a főpaphoz, aki, ahogyan hallottuk, engesztelést szerezhet a mi bűneinkért. Álljunk is meg egy picit annál a gondolatnál, hogy mi is a feladata a főpapnak, vagy mit is kell neki végeznie. Főpap volt az, aki engesztelést mutathatott be az emberek bűneiért, és ő léphetett be egyedül a szentek szentjébe a nagy engesztelési napkor. Ő az, aki ezeket az engeszteléseket egyszerű ruhában kellett, hogy elvégezze, hiszen amikor az örökkévaló Isten elé járult, tudnia kellett, hogy ahogy itt a levél írja, nem csak azokért mutat be áldozatot, akik rá vannak bízva, hanem önmagáért is. Mert méltatlan volt mindarra, amit elvégzett, vagy ami rábízatott, de mégis Isten különleges kegyelméből ilyen nagyszerű dolgot kapott, és ilyen nagyszerű dologgal ruházta fel az örökkévaló Isten. Hogy picit megvilágítsam azt, hogy mennyire is méltatlan az ember arra, hogy elvégezze mindazt, amit Isten a főpapra bízott, emlékezzünk csak Áronra, akit Isten választott ki főpapnak, az ő nemzetsége az, amely majd a későbbiek során viseli ezt a nagyszerű tisztséget. Ő volt az első olyan pap, aki elvégezte mindazokat a dolgokat, amelyeket a papnak el kellett végezni, és milyen sok gyarlóságot követett el testvére ellen. Lázadást szított a másik testvérével, pedig milyen nagyszerű feladata volt neki. Vagy gondoljunk a Lévi papságra. Azt olvassuk Léviről, hogy kedvtelésből inát szegte az ökörnek. Egy martalóc volt, egy olyan gengszter, aki örömét lelte abban, hogy hatalma van a gyengébek fölött, az állat fölött, aki nem tud úgy gondolkodni, mint ő. És ahogy olvassuk, testvérével együtt kedvtelésből öldözte az állatokat. De Isten kegyelme egy igen fontos feladatra bízta, és ő lett a papi család feje, Lévi, aki nem volt más, mint egy martalóc. És van, ha akarjuk, folytathatjuk ezt a sort, hiszen ott van Sámuel családja, akik nem igazán követték Sámuelt, vagy ott van az őt felnevelő pap, aki felhívja a figyelmét a kis Sámuelnek arra, hogy Isten szólítja, és az ő fiai pedig csúfot űznek mindabból, ami a papnak a feladata lenne, csúfot űznek mindabból, amit Isten rajtuk keresztül az emberek számára közvetíteni akart. Mégis Isten különös kegyelme az, ami a főpapot fölruházta azzal a hatalommal, amellyel Isten és ember között tartotta a kapcsolatot, és talán emlékszünk arra, amikor a tanítványait úgy oktatja Jézus, hogy amit mondanak nektek a farizeusok, azt megtartsátok, csak az életüket ne kövessétek. Isten különös kegyelme, döntése révén, akikre rábízta a feladatot, azokon keresztül akar üzenni. De megmutat nekünk valamit, és felmutat valakit, akin keresztül elmagyarázza azt, hogy ennek hogyan is kellene működnie. Azt olvassuk itt, hogy van egy főpap, akire jellemző mindaz, amit eddig elmondtam, kivéve azt, hogy bűnös lenne. De azt igen, hogy emberből van, hogy emberből van, hogy a kísértésekkel tele van, hogy amikor ebből a világból elmegy, akkor Isten nem óhajt rátekinteni, mert úgy kell imádkoznia, hogy én Istenem, miért hagytál el engem, mert olyan komolyan veszi a feladatát, hogy egész lényével fogja bemutatni azt az áldozatot, amely áldozat szükséges ahhoz, hogy Istennel megbékélhessünk. Egy nagyon érdekes hasonlat van ebben a szentírási szakaszban, amikor is azt mondja Jézusról, te örökkévaló pap vagy, Melkisédek rendje szerint. Az egyik legvitatottabb személy Melkisédek a szentírásban, akiről nem lehet igazából tudni, hogy kicsoda. Egyet tudunk, hogy amikor Ábrám és Lót útja elválik, akkor Lót felemelve az ő szemét Sodoma és Gomora vidékét találja olyannak, hogy ő azt magáénak akarja tudni, hiszen megállapodnak Ábrámmal, hogy válasszon először Lót. Eszébe nem jut azt mondani, hogy Ábrám, atyám, te neveltél eddig, te válasszál először, hanem ő gyorsan lecsap arra a vidékre, amiről azt írja a Szentírás ott, hogy olyan volt, mint az Isten kertje. És talán emlékszünk, van ott egy nagy háború, amelyben elesik Sodoma és Gomora is többek között, és elhurcolják Lótot, és amikor hírül veszi Ábrahám, hogy az ő unokatestvére, unokaöccse, nem is unokatestvére, unokaöccse elhurcoltatott, kiszabadítja őt, visszahozza az összes vagyont, és akkor jön elé Melkisédek Sálem, a későbbi Jeruzsálem királya. Azt olvassuk Melkisédekről, hogy nincs nemzetsége, nincs rokonsága, nem tudjuk a családfáját, de annyit tudunk róla, hogy a magasságos Istennek a papja volt. Homály fedi az ő kilétét, sokan elmennek egészen odáig, hogy Jézus Krisztus volt ő, aki Ábrám elé ment, és arra gondolnak, hogy Jézus a írástudókkal való vitájában arra utal, hogy Ábrahám látta az én napomat, és örült, és itt próbálnak kapcsolatot találni Melkisédek, Jézus Krisztus és Ábrahám között, de ennek semmi bizonyítéka nincs, a Biblián kívüli szakirodalom vagy irodalomban olvashatunk arról, hogy ugyanúgy, ahogy Jézus Krisztus, ez az Énók levélben van egyébként, ahogyan Jézus Krisztusnak nincs földi apja, úgy eszerint a Biblián kívüli nem kanonikus iratban is azt olvashatjuk, hogy Melkisédeknek sem lett volna földi édesapja. Nem tudjuk, hogy ez igaz-e, nem tudjuk, hogy így van-e, de valamiért Isten Melkisédeken keresztül akarja nekünk elmagyarázni azt, hogy kicsoda Jézus Krisztus. Valami olyasmit szeretne mondani, amire jobb odafigyelni, jó odafigyelni, valami olyasmit akar majd elmagyarázni az akkor élőknek, amire nekünk is jó figyelemmel lenni. És majd erre visszatérek, erre a gondolatra, de előtte hagy emlékeztessek arra, amit itt Jézus Krisztusról még megjegyez, hogy engedelmességet kellett tanulni. A Teremtő Istennek engedelmességet kell tanulni. Hogy van ez? Tudjuk Jézus Krisztusról, hogy ő a Teremtő, tudjuk, hogy ő az, aki a világ mindenséget megteremt, és neki kellene engedelmességet tanulni. Hogy van ez? Az ember agya gondolatai meghasadnak, nem elég felfogni azt, hogy nem a lévi papság szerint kell ő benne gondolkodni, hanem a Melkisédek rendje szerinti papságban, és már az egész olyan zavarosnak tűnik, még azt is, meg kell értenünk, hogy engedelmességet kell tanulnia. Hogy van ez? Nagyon érdekes dolog az engedelmesség, és egy kicsit ennél elidőznék, hogy láthassuk azt, hogy nem is egyszerű dolog az, hogy valakinek engedelmeskedni kell, több kísérlet folyt a történelem során, talán az első ilyen nagyon furcsa kísérlet a 60-as évek végén és a 70-es évek elején volt, amikor is azon kísérleteztek a szociológusok, hogy vajon meddig mehet el az ember az engedelmesség területén? Vajon hol van a határa annak, hogy az ember érzései és akarata ellenére engedelmeskedni tud, vagy akar? Meddig lehet feszíteni azt a húrt, ameddig az emberből, bocsánat a vulgáris kifejezésért, engedelmes kutyát lehet csinálni. És az első ilyen borzalmas kísérlet, a Milgram-féle kísérlet volt, amikor is eljátszatták az emberekkel, voltak beépített emberek a kísérletben, hogy ha nem jól válaszol a kérdezett, akkor a tanár, aki föltette a kérdést, büntetésül áramot vezethet a diákba. Az akkori kísérletnél 70%-ban beadták vagy ráadták a tanárok a legnagyobb áramütést a diákokra. Nem tudták, hogy nincs áram a kapcsolóban, de az akkori mérés szerint 70%-a a kísérletben résztvevőknek a legmagasabb áramütéssel büntette azt, aki nem jól válaszolt. Aztán, aki ezt a kísérletet vezette, minden ilyen jellegű kísérletet összeszedett, és egy ilyen átlagszámot talált, és azt találta, hogy 61-67% között az emberek a legnagyobb áramütésre büntetik azt, aki nem jól válaszol. Pedig nem is volt olyan nagy a jutalom, 1-2 dolláros órabérért kellett dolgozni, és ebben lehetett dolgozni, de ezt váltotta ki a szorgalom, az engedelmesség, a pénz az emberekből, akik ebben a kísérletben részt vettek. Volt egy másik kísérlet, csak nagyon röviden hagyd mondjam, ez a Stanfordi börtönkísérlet volt, ahol egy pszichológus az egyetemnek a pincehelységét rendezte be börtöncellának, és önkéntesekkel kísérletezett, az egyik részük börtönőr volt, a másik részük rab, és teljesen imitálták a börtön körülményeket, azzal megspékelve, hogy a kísérlet előtti éjszaka valódi rendőrök vitték el az álrabokat, és mindenféle eljárást végig csináltak velük, új lenyomatot vettek, és a többi, és a többi. 6 nap után abba kellett hagyni a kísérletet, mert olyannyira túl teljesítette börtönőr gárda a feladatát, hogy borzalmas állapotokba kerültek azok, akik a rabokat játszották. Valami ilyenféle engedelmességről van szó Jézus esetében, aki egy despota, egy erőszakos hatalmasság által megfogalmazott akaratot véghez visz, aminek a kereszt a vége? Vagy hogy van, ami engedelmesség kérdésünk. Meddig vagyunk mi engedelmesek? Hol van a határa annak, ameddig mi el tudunk menni? Megfogalmazzuk menet közben, hogy ezt már Isten sem akarhatja, és nem akarok engedelmes lenni. Nem akarom végigcsinálni azt a döntést, amit vállaltam, amit Istennel megkötöttem. Mert ezt Isten sem gondolhatja komolyan, hogy ezt így kellene csinálni, és az ember sorolhatná, hogy miféle kísértések érhetik miközben. Valahogyan meg kellene fogalmaznia az Istennel való kapcsolatát. Ám bár a fiú megtanulta, amiket szenvedett azokban az engedelmességet. Meg lehetett volna tenni azt, hogy nincs kereszt halál és nincs szenvedés? Igen, meg lehetett volna tenni, hogyha a fiú nem vállalja ezt, hogyha nem köt szerződést, ha tetszik, az atyával, hanem azt mondja, hogy vége, pusztuljon az emberiség. Önként vállalta azt, amit tett. Van hatalmam letenni az én életemet, mondja ő, és van hatalmam fölvenni azt. És mégis valami olyat kellett tanulnia, ami a te számodra és a menekülést adná. Saját bőrén kellett tapasztalni azt, mit jelent az embernek az engedelmesség. Engem mindig megrendít, amikor arra kell gondolnom, hogy hogyan imádkozik Jézus a kereszten. Én Istenem, miért hagytál el engem? Az ember gondolkodása zákonyra fut, mert hogy van az, hogy önmagához imádkozik Isten a kereszten, és önmagához imádkozik, aki a mennyekben van. Hogy van ez? Úgy szerette Isten ezt a világot, hogy valami olyan furcsa dolgot tett, amit igazából nem is érthetünk, egyet tudunk, hogy voltak, vannak minden korban olyanok, akik nem azzal kérkednek, hogy mi is az ő családfájuk, hanem azt sem tudjuk, hogy ki szülte őket, ki az ő apjuk, de egyet tudunk, hogy a magasságos Isten papjai. Egyet tudunk, hogy Jézus Krisztus lelkisédek rendje szerinti pap. Nem egy olyan pap, amely valamiféle papi családnak a leszármazottja, és akkor vissza tudja vezetni az ő családfáját, nem tudom én mentik, hanem egy dolog az ő rá a jellemző, hogy a magasságos Istennel kapcsolódik össze, aki a békesség fejedelme, az igazság királya. Azt mondja Jézus Melkisédekre utalva, én vagyok az út, az igazság és az élet. Melkisédek az igazság királya. Tökéletességre jutott, örök üdvösség szerzője lett. Az engedelmességnek ilyen nagyszerű következménye van. Ha csak a saját életünket gondoljuk végig, már gyermekek nem nagyon ülnek itt, már mint gyermekkorúak, de ha az ember visszaemlékszik egész kicsi gyermekségére, én magam is hányszor lázadtam az ellen, hogy engedelmesnek kellett lennem. Ma már örömmel gondolok vissza ezekre a dolgokra, és nem biztos, hogy mindenki így tudja földolgozni a gyermekkori engedelmességeket, de volt haszna, van haszna Jézus Krisztus engedelmessége örök üdvösséget szerzett. Érted-e, mi az, amit értetted a békesség és igazság királya? Amen. A 420-as ének első versszakát énekeljük el, így kezdődik ez: magára vette szennyes ruhámat, megbékített Isten.